A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a Millás reggelit ezen a héten is itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 26-a, hétfő reggel van, fél hét múlt egy perccel, és itt van, naki van itt!
Jó reggelt kívánok!
András!
Gede Balázs, köszönöm a szép szavakat!
Hát ne viccelj!
És mielőtt belevágnánk a következő nagy menetelésbe, egy köszönet nyilvánítással kell kezdenem. Szeretném megköszönni a Kollégium Gladiatorium Kulturális Hagyományőrző Egyesület minden egyes tagjának, azok családtagjainak, illetőleg mindenféle gyermeküknek, hozzátartozójuknak azt, hogy én most itt állhatok, hiszen hogyha tegnap még 6 órakor Szombathelyen kellett volna a cuccokat pakolni, majd utána némi utazás után, mire felér a teherautó az irdatlan nagy cuccal, este 10-kor itt Budapesten ezt megfelelően eltárolni a következő fellépési szezonig, alig ha állnék itt. Úgyhogy nagyon köszönöm azoknak, akik bepakoltak, és azoknak külön köszönöm, akik
kipakoltak,
és köszönöm Derék. A Lannista Glaber megértését, aki az arcára volt írva, hogy menjek én valahova, amiért ott hagyom őket, de azért nem gáncsoskodott. Úgyhogy neki is minden kedves hallgató morzsoljon el egy köszönetet, aki...
Abszolút ezt tesszük, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen társaid vannak. Egyet nem értek, mit pakoltok ti egy nagy teherautóba? Ti viszitek az arénát és a köveket, vagy mi az a rengeteg?
Majdnem.
Van rengeteg
egy... Figyelj, el sem tudod képzelni, de ez egyébként az indián táborra is jellemző, el sem tudod képzelni, hogy mennyi hóbelavanc van, ami természetesen nem kórhű, hiszen de majd, hogy nem. Tehát mondjuk azt a lúduszt, ami ugye a gladiátor kiköző, van egy bazinat sátor, amiben legalább, szerintem nem akarok többet mondani, de mondjuk 30-40-en biztos elférünk, az akkor fel van pimpelve mindenféle.
Jó, már magában egy
igen, az terem. Összes pajzsot, az összes lándzsát, zászlókat, szobrot,
jó,
minden.
Azt egybevisz, tehát nem mindenki hazaviszi a felszerelést, hanem
két iskola van, központba. Én mindig mindenemet hazaviszem, mások meg soha semmi felszerelésüket. Nem van egy nagy ládájuk, és abba beledobálják a felszerelést, és most gondold el, hogy mondjuk 30 gladiátornak csak egy-egy, ja. Az 30 láda, plusz a főzőfelszerelés, mert azt is főztünk meg ott a helyszínen, meg stb. Szóval van meló rendesen.
Értem, hát akkor tényleg kitartást a srácoknak, bár remélhetőleg így hétfő reggelre már elpakoltak, ugye itt ebbe az volt a valami, hogy elengedjenek téged időben.
Igen, tegnap. Tegnap este szerintem éjszaka pakoltak, úgyhogy és ráadásul ez nem egy vidám foglalatosság. Na, mit írnak a hallgatók, kérlek szépen?
Hát kérlek szépen...
Nem vagyunk egyedül, van telefonszámunk.
Legelőre vesszük azt a kedves törzshallgatót, akit meg kell, hogy ünnepeljünk a mai napon, mert hogy igen, fiatal Vince, aki ma 11 éves, és mindig a Millással indul a reggele, úgyhogy most üzenünk neki, hogy nagyon boldog születésnapot kívánunk.
Kedves Vince, innen a rádiós bácsik, Balázs bácsi és András bácsi, nagyon sok boldog születésnapot kíván, Elnézést kérünk, hogy néha olyan dolgokról beszélünk, amelyekhez szerintem olyan nagyon sokat nem tudsz hozzátenni, ezért külön piros pont, hogy te mégis kitartasz mellettünk és hallgatsz bennünket, úgyhogy Isten tartsa meg jó sokáig ezt a szokásodat, és jó egészséget, sok vidámságot.
Te és egy jó bulit kívánunk. Így a születésnapodra.
Mert 11 évesen buliznak, no.
Hát minden nevezhetünk bulinak, ja. A kis csákos, fütyülős, furujás, konfettis tortaevést is nevezhetjük bulinak, szerintem simán. Úgyhogy boldog szülinapot, Vince. Na, azt mondjuk, ja, elmondjuk az elérhetőségünket, 0636 98 098 nulla, ahol valaki megtalálta a MOHU egy másik rövidítését, morbid humor szerinte.
Erről is van kis anekdota, ugye nagyon környezettudatos gladiátorok próbálunk lenni, de hát van fogyasztás azért mindenféle nedű kapcsán. Elképesztő mennyiségű külön infrastruktúrát kell működtetni a visszaváltáshoz. Azt találtuk ki, hogy motiváljuk az ott jelenlévők gyermekeit, és megmondtuk nekik, hogy ahogy mi is felnőttünk annak idején, hogy gyűjtsék össze, és akkor elmegyünk velük, és vissza lehet váltani. Uh-huh. Majd, és akkor természetesen az a pénz az az övék lesz. Ez nagyon bejött ez az elképzelés, leszámítva, hogy irtózatos mennyiségű fekete kukás zsákba gyűlt össze, és ugye nem lehet összenyomni, tehát persze. Még nagyobban. Tehát külön autóval kellett a gyerekeket elvinni, hogy vissza tudják váltani ezt az egészet. Viszont mit egy 42 doboz fagylaltot, vagy én nem tudom én mit vettek belőle.
Nagyon úgy, klassz. Teljesen
motiváció
jó.
Megvan.
Hasznosult a dolog, igen. Én tegnap próbáltam ki először egy olyan vonalkódot, ami nem az enyém, és így egy szervezetnek tudtam küldeni a visszaváltott üvegek árát, és teljesen jól működött, úgyhogy én meg voltam elégedve a rendszer ezen részével. Ír nekünk Le Papa, Le Biciz Papa, egész pontosan, Morgan Freeman kartársak, most tényleg olyan, mintha sűrűbb lenne a doboz tömörülés, de úgy még nem kezdődött az isi, lesz ez még sokkal dobozosabb is, azaz vannak, de még haladós. Nekem is ez tűnt föl egyébként. Az Erzsébet hét kifejezetten tele volt, amikor
leértem róla. Augusztus 20-a után igen, mindenki igen, visszatér. Igen, igen, meg ezek a csípősebb reggelek, ezek már a nyaralók kedvét is elveszik. Én nekem is ugyanez volt a benyomásom, hogy mint a többen lennének az utakon, de továbbra is várjuk és reméljük a közlekedés információkat a megadott SMS, WhatsApp és Viber számra 0636 98 098 0.
Na, Gyuri, milyen rendes, hatalmas respekt a háttércsapatnak, így ismeretlenül is üdvözli őket. Azt mondja, drága Anteusz gazda, üdvisőt a fedezetem, minap nyugdíjas agronomus barátomnak magam építő iparosként felvágtam, hogy mennyire pallérozott vagyok, dranka, acatoló és stb. Ügyekben. Azt mondja, akkor ad egy kis házi feladatot, hogy derítsem ki, mi az a felhérc, meg a fürgettyű. Úgy érzem, van hová fejlődnöm még, írja Zsé.
Bizony, annyira, hogy nekem is, mert hogy a felhércet én sem tudom, hogy mi. A fürgettyűt nem árulom el, mert hogy ha ez a feladat, akkor nézzünk utána. Igen, a garumot és 50 szesztercius palac, így van, a garumot is. Meg a vizezetből. Megvan a garum, micsoda?
Nem, de is
pedig te nagy gasztró.
Igen, igen, igen.
Kérlek szépen, ki haláztak ilyen apró halakat, a rómaiak, és ilyen, erre ilyen manufaktúrák voltak, tehát több 10 ember, tehát ez volt a fűszer a show mellett, és így
Az ízfokozó, a korabeli ízfokozó.
Igen, és állítólag egyébként nincs meg a receptje, tehát nem tudják pontosan, igen, hogy van. Valószínűleg azért, mert többféle volt.
Igen, ezért volt ismerős a neve, mert egyszer utána néztem, mert az elmúlt években találtak egy első ilyet hajót, igen, vagy csak az amforákat, és abban volt lezárva ez a nem túl jó szagú, én a mai napig is használok egyébként halszószt, ami meglehetősen büdös, de az hát ételnek nem olyan része, hogy fűszerezek, hanem amikor ilyen kínai, ázsiai kaját csinálok, akkor a húst abba először egy kicsit bepácolgatom egy 15-20 percre, és akkor sokkal intenzívebben fognak jönni azok a
jók. Na ők mindenhez is ezt használták.
Aha.
Mindenhez is. No, akkor nézzük, mi kapcsolódik ehhez a szép dátumhoz, ami ugye augusztus 20-a volt. Az Izsó és a Natália nevű hallgatóinkat külön köszöntjük, mert hogy névnapjuk van ma, és egy nagyon fontos dátum is a születésnaposok kedvéért. Például a kedves Vince 11 évesen, azt már azért nem ártott, hogy tudod, hogy 1789-ben az emberi és polgári jogok nyilatkozatának megjelenése pont a te születésnapodra esett, tehát augusztus 26-ára. Aztán a születésnaposokat illetően egy bajban vagyunk, mert Vince, nem tudom melyiket ismeri közülük.
Antoine Laurent de Lavoisier-t majd csak később fogja megismerni tanulmányai során.
Remek
ugye?
Képet raknak be róla a kémia könyvbe, és majd a lehet neki szemüveget, meg szakállat, meg borostát, meg cigit a szájába, ilyeneket. Erre jó, mert olyan nagyon hülye frizurája van.
Francia kémikus, ezért lesz majd valamelyik felső osztályban a kémia órán ő. A tankönyvekben. Guillaume Apollinaire, hát ő már csak középiskolában, tudomásom szerint, francia költőíró, műkritikus 1880-ban született.
Van a Guggenheim múzeumról, lehet, hogy beszélnek körülötted, kedves Vince, a felnőttek, őt Peggy Guggenheimről nevezték el, amerikai műgyűjtő, és hát mit ad Isten, hát a gyűjteményét egy múzeumba tette, és ez egy nagyon-nagyon híres múzeum, úgyhogy ha teheted, menj el, nagyon szép dolgokat fogsz látni. Kalkuttai Szent Terézre szerintem Vince nem emlékszik, mert ugye 1997 óta nincs velünk, de 1910-ben született augusztus 26-án. Dr. Albánra szerintem anyukád ropta.
Az It's My Life-ra, vagy valamelyikre még a háromból, ugye nem volt olyan sok slágere.
Igen, hiszem. És át is költötték, de rádióképtelen, hogy mi jön az It's My Life, mit kell csikizni.
Igen. 1980-as megkülei kalkin, na, ez na, már ismerős lehet, ismeri. Ugye a reszkesetek betörők.
Nézd már, hát a reszkesetek betörők, igen. Egy kisfiúról szól, ugye, és hát mit ad Isten, Vincének ma van a születésnapja, és ezt a kisfiút megformázó színművész úr, Macaulay Culkin, ma ünnepli a születésnapját, mert hogy 1980-ban született, pont Vincével egy napon.
Ahogy Chris Pine is, Christopher Whitelaw Chris Pine, amerikai színész, akit a Star Trekből ja. is lehetett akár ismerni. Igen.
Ja, most már rájöttem, egy kicsit ilyen szigorú tekintetű, de ez a szép fiús.
Olyan szép, kicsit ilyen DiCaprio.
De vigyázzunk a Star Trekkel, mert hogy az a remake-nek, vagy az
a remake, új részeknek.
A remake,
mert
hát ugye...
Körkapitány volt benne, ami...
William Shatner, Forever.
Így van, az eredeti igen. sorozatban. Így van.
No, akkor a név és születésnaposoknak külön címkézve Vincének jöjjön a következő zeneszám. Köszöntésül.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Na nézzük ki, mit ír. Természetesen már vannak lapok, többek között a portfólió is, ami a holnapi kamat döntésre
nem lelőd, mert nem, majd
nem, ennyit mondtam, csak ja, akartam, okay. Csak pont ezt akartam mondani, hogy nem lőjük le a poént, meg hogy mi a várakozás, mert hogy perceken belül fél nyolc előtt, valamikor 4-8 környékén hívjuk majd, fél nyolc után, bocsánat, Tardos Gergőt, az OTP elemzési központ vezetőjét, akivel majd természetesen esélyt látogatunk, hiszen a legfontosabb hazai makropiaci vagy makrogazdasági sztori lesz ez itthon. Csak megemlítettem, ugye, hogy a portfólión már lehet róla olvasgatni.
Aztán egy héttel az új tanév indulás előtt több iskolában még mindig nem tudják, hogyan valósítsák meg a mobil és okos telefonok használatát korlátozó rendeleti előírásokat, értesült a Népszava. Egy budapesti általános iskola igazgatója azt mondta a lapnak, hogy semmilyen tájékoztatást nem kaptak a tankerülettől, úgy látja, minden rájuk van hagyva, vagyis a tantestületnek kell majd kitalálni a tanév kezdő értekezlete, hogyan fogják a diákoktól reggel beszedni, biztonságosan tárolni, majd délután visszaadni az eszközöket. Megnéztem máshol, hogyan csinálják, Romániában minden iskolának biztosítottak zárható lemezszekrényeket, nem hiszem, hogy nálunk erre lehet számítani, fogalmazott a megkérdezett iskolaigazgató.
Hát ebből még lesz zűrzavar, az borítékolható. Azt mondja,
én a portfólióról más hoznék, legyünk résen, mert hogy a zsugorinfláció velünk él. Ugye a zsugorinfláció az, amikor a korábban 20 szálas cigarettás dobozban hirtelen 18 lesz, összemegy a chips, a 10 dekás parizerből 8 lesz,
és emlékezetes
a joghurt az ugyanannyiba kerül, de egyre kisebb pohárba kerül, szóval ez a zsugorinfláció. Sok termék kiszerelése zsugorodott az elmúlt hónapokban a magyar boltokban, hívja fel a figyelmet a portfólió. Pipere és háztartási termék, kakaópor, szóda, patron. Még iszik szódát valaki patronnal.
Az hagyján, de van patron.
Ezek szerint. Illetve édesség is van. Úgyhogy ilyenek vannak, hogy például a SodaStream, aztán cappuccino, aztán Cerbona műzli szeretek, ezt most azért, mert ugye én is vadfogyasztója, figyelj, 22 g-ról 20 g-ra mérséklődött.
De ez nem ördögtől való, sajnos ez beletállítva így, és a kormány is ráugrott erre. Ez egy olyan kereskedelmi politikai választás, hogyha meg akar őrizni a piacodat és a választóidat, dönthetsz úgy, hogy nem emelsz árat, mármint konkrétan, nominálisan. Árat emelsz, mert kevesebbet adsz, mert muszáj valamiért a költségeid miatt, vagy csak ez be van állítva, hogy ez a gyártónak valami kapzsisága is, vagy ordas nagy trükk, vagy valami. És számos esetben, most maradjunk a Cerbona szeletnél. Akkor a fájdalom neked, hogy a 22 helyet a 20-at eszed, meg nem. De lehet, hogy jobban...
De 10-nél, amennyit én
de lehet, eszek, hogy jobban... De lehet, hogy jobban fájt volna, hogyha kapsz a nyakadba egy 10%-os áremelést. Tehát azért ennek a serpenyőnek két oldala van. Vagy két serpenyője van ennek a
jelenleg. Ez bonyolítja azt, hogy az élelmiszerkönyv, ha jól emlékszem, abban van benne, hogy technológiailag egy csomó terméknél nem is tudod kiszámolni. Tehát az egy kilós kenyérnél van egy ilyen plusz-minusz ráhagyás, hogy az lehet, mit tudom, 95 deka, meg 105. Vagy nem tudom, tehát, hogy érted?
Igen, ilyen tolikok, meg ilyen mert a sülési veszteség
tudják minden egyes, tehát, hogy ott is van ilyen, de amikor már mondjuk a 100-as papírzsepiből 10 hiányzik, nem 2-vel kevesebb, és nem olyan van, hogy egyszer meg néha több, akkor az már azért...
És arról nem beszélve, történet. Hogy már amióta bevezették azt, hogy fel kell tüntetni a kilós árát és a termékeknek, hát már fokrémtől kezdve mindent kilóra vesz az ember, legalábbis aki kellően odafigyelő, és
én azt nézem csak.
Mindent. Na most innentől meg az, hogy mibe csomagolja, meg hogy csomagolja, már ott van az összehasonlítás lehetősége, hogy kilós árakat hasonlítsa össze, és akkor a kiszereléssel már úgy játszik a gyártó, ahogy ő akar, ki tudom
ezt aztán húzódni. Senkit nem érdekel a Sony 8 évig fejlesztett nagy dobása.
Melyik az?
Egy még mindig népszerű híró shooterek piacára akar berobbanni a Sony a Concord nevű játékkal, azonban a teljes játék senkit sem mozgatott meg. 8 év fejlesztés után ez ugye ilyen játékpiac, de hát azért biztos nem 2 dollárért fejlesztették ezt, és akkor 8 éven keresztül, és ez most ment a kukába, úgyhogy érdekes helyzet ez is, és egy gazdasági jellegű hír. Aztán a Telex címlapján díszeleg még egy érdekes összeállítás. Milyen bankszámlát nyissak, ha egyetemre megyek, és ha hozzá szeretném szoktatni a gyermekemet, a bankoláshoz, erről ír a lapban Brückner kollega, és hát nyilván a diák számlákat és ilyesmiket veszi gorcsa le, ezt is figyelmébe ajánlom a kedves szülőknek. Na, menjünk tovább a tőzsdei összefoglalóra.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Budapesti értéktőzsde esett 0,4%-ot pénteken, 72.949 pontról kezd ma, és hát a vezető papírokból, amiből 4 van, 3 is esett, úgyhogy nem annyira meglepő ez az eredmény. A Telekom tartotta magát, 0,76%-ot ment fölfelé a papír, 1056 forintot ér egy Telekom részvény majd ma a nyitásban, és akkor nézzük az eséseket, az OTP vitte a zászlót 0,8%-os minusszal, 18.260 forintig ment vissza a részvény, 0,44%-ot veszített értékéből, a MOL 2738 forintig ment vissza, a Richter pedig 10.630 forinton zárt, ami 0,2%-os mínusznak feleltethető meg, és a forintot még gyorsan megnézem, a legutóbb, amikor oda pillantottam, akkor 393,6 volt az euróval szemben, azóta lehet, hogy persze mozgott valamennyit, de hogy így kell számolni.
Na, hát ki mondta? Jerome Powell, ugye? Igen, pénteken mindenki erre várt, az egész világ összes befektetője, hogy mi lesz Jackson Hole-ban, a Jerome Powell beszéd kapcsán kapunk-e valamiféle utalást, támpontot arra vonatkozóan, hogy mikor, hogy, milyen mértékben indul a kamatcsökkentési ciklus az Egyesült Államokban. Hát mértékét nem mondott, csak szokásosat, ugye, hogy majd az adatok nagyon fontosak lesznek, és befolyásolják ezt a döntést, de az, hogy ha a kamatcsökkentés szükséges, azt igen, az elhangzott, és hogy a munkaerőpiac piaci helyzet már-már aggasztó, úgyhogy nagyon odafigyelnek, és mindent meg fog tenni azért, hogy támogassa.
Mi más mondhatta szegényként?
Tehát magyarul a kamatcsökkentésre kapott indikációt a piac, ennek nagyon meg is örült, és így az összes amerikai mutató 1% fölé lendült a pluszokat, illetően 1,1%-kal ment a Dow Jones, 1,1-el az S&P 500, 1,5-del az S&P, és a kisvállalkozók örülhettek a legjobban, illetve az azokba befektetők, mert 3,2%-kal emelkedett a Russell 2000, ami a kisközepes vállalatokat tömörítő index az Egyesült Államokban.
Mehetünk?
Mehetünk.
Jó, akkor menjünk.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Értem én, hogy a szabadságról visszatérő kollégát szivatni kell, de amit ti műveltek, ez kritikán alul. A Gede a 4-es mikrofon helyett átment a 3-asra, a Czoller Andi a 2-esen szokott lenni, átment a 4-esre.
Én a ugye most barátkozom. Át a 3-asra, mert hogy ja, azért hogy jöjjön ő a 4-esre, hogy ne fújja a szél a 3-asra.
Én most barátkozom újra a keverőpulttal, mint hogy hallható volt, hiszen nem találtam az előbb a space gombot.
Te szemedet is alig bírod kinyitni, igen. Ne haragudj.
Ráadásul, úgyhogy csináljátok nyugodtan, lesz, egy, na, lesz ebből egy Ács Gáborizmusos műsorvezetés.
Ettetek már sólecsót? Sólecsót?
Nem, én borsot.
Én babos lecsó.
De tudod milyen.
De tényleg az? A sólet és a lecsó?
A sólet és a lecsó keveréke. Ne. Valami
fenetikus.
Van egy ismerősöm, aki hobbiból csinált egy lecsókönyvet, majd behozom nektek, lehet csütörtökre. Igen.
Sőt, az Edéhez a szerzőt akkor katapultáljuk be.
Megpróbáljuk az a szerzőt.
Hát vagy most csütörtökre, de nélkül. Mit szólunk hozzá?
Már meg is vettem.
Na. Jó, szóval sólecsót csináltunk Bográcsba, és frenetikus.
Ráadásul Bográcsba.
Igen.
Simán nem tudom kézzel, tehát ilyen paradicsomos babos dolgok léteznek. Most
hát ezt az angolok reggeli
rászik, hát ne viccelj, kolbásza, tojása.
Hosszú menet, tehát azért el tudjátok képzelni a csülököt is, meg a babot is, hogy azért
csülök
az hosszú.
Is kell be?
Jajajajaj.
Akkor a lecsó az csak előzze, ezért segítsz.
Az is, de rengeteg paprika, paradicsom, meg kolbász, meg szalad.
Végtelenül egészségtelennek hangzik, de biztosan nagyon finom.
Igen, és tunkolható, hát nagyon
tunkolható.
Jó.
Nagyon
fehér kenyérrel nyilván.
Természetesen.
Hú, de klassz. Na, ebből egy ilyen adag és kész a napi adag.
Valaki egy másik tovább gondolta a receptet, lecsó, sólet, diótorta, LSD néven forgalmazta.
Egy komplet menüt lehet így, igen.
Na jó, hogy telt a hétvége?
Hát így.
Így, sólecsóval?
Igen.
Bográcsozással.
Igen.
Mi azon töprengtünk a srácokkal.
Meg jogával, meg mindenfélével. Jó, pihentető hétvége volt.
Jó, de csak óvatosan a bogrács mellett a jogázáshoz.
Két bunyó mellett azon töprengtünk a sátorban, miközben élő állatkertnek éreztük magunkat, mert jönnek az emberek, és nézik, hogy nézd már ott, mit ilyen. És akkor azon, hogy kinek jutott eszébe, és hogyan? Az, hogy a paca lehető.
Ez most egy kérdés, vagy tudom?
Ez egy kérdés, hát én nem tudom.
Ja, nem, hát ezt nem tudom. Hát
gondolod-e, hogyha nyilván... elejtesz egy állatot, vagy levágod az állatot, akkor ugye ott van egy csomó hús, hát ott van a combja. Hát
szerintem előbb-utóbb meg... végigmentek mindenen.
De miért? A de ki? És mi? Hogyan?
Mert be kellett.
Egy... pacalt egyébként
volt
az
valami szerencsétlen, akit így végig pofosztak a törzsön, hogy maradjál már neked, és ott állt, és nem maradt más, neki csak egy marhagyomor.
Hát figyelj, ott
és kezdeni... akkor ő csinált ott... belőle pörköltet, és erre mondta, nézd már, adnak állandóan zsíros
hát
a szája,
és a mások is meghoz... Hát az ne vicce, az az első falat volt, amit akár nyersen, még melegen kifaltak.
Viszont egy nagyon művelt harcostárstól megtudtam, hogy képzeljétek el, hogy azért van, nem tudom, feltűnt-e Angliában, hogy az állatnak, az élő állatnak más neve van, mint a húsának.
Persze.
És hogy a húsnak francia hangzású neve van. És hogy ez azért van, mert hogy ugye az állatot a szászok tartották, mert ők voltak az elnyomottak, a jobbágyok. Viszont a belőlük készült hús, azt ugye a földes urak, a norman elnyomók fogyasztották, és ugye azok más nyelven emlékeztek meg.
A hentesek is azok igen. voltak, nem?
De érdekes, tényleg lehet.
Igen.
Egy ilyen.
Na menjünk tovább, innen nehéz aztán híreket
hát
nehéz, mondani,
főleg,
de meg
úgy, hogy majd csak 8-tól lehetek, mert már én is ugye szakaszos vagy diétán vagyok, vagy böjtön.
Bár megjegyzem, senki nem lehet próféta a saját hazájában.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, Dr. Higgadtság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7 óra 9 perckor folytatódik a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án Gede Balázssal.
És mi álló, hogy Csandrással, ahogy hallhatjátok, hosszú és pihentető szabadsága után itt van a fedélzetem, ma hallhatjátok bőven, vagy négyszer is együtt. Sőt, te minden nap jössz.
Úgy tűnik.
Mert hogy én négyszer leszek, de ha
én
te az
ácsa, akkor
az öt. Akkor azt megnyerted ezt a
hetet. Köszi, ha megnyerte.
Igen, megnyerte. Ez nagyon jó, az nyáron ezt szeretjük, hogy pihenünk, szabadságon vagyunk, aztán egy nagy fejes. És akkor...
és két nap múlva meg semmi hatása nincs az elmúlt három hét
pihenés. Igen. De hát ezt játsszuk, és ennyien vagyunk, így kell beosztani, mindenki szeretne pihenni, és dolgozni meg kell.
Baleset történt a Szent István körúton, kérem szépen, a Hegedős Gyula utcánál a Margit híd felé a buszsávban, úgyhogy nagy óvatossággal, körültekintéssel közlekedjünk. Ma reggel is vigyázzunk egymásra. Jött-e valamiféle ehhez kapcsolódó?
Azt nézem, hogy ki hogy tapasztalja a forgalmi helyzetet, ki mit lát, de nem nagyon írtak még a hallgatók, úgyhogy várjuk nagy szeretettel 0636 980 980, ellenben egy ex kollega, nem tudom, lehet-e ezt mondani.
Anno hát, szaktárs.
Mint, szaktárs. Anno több mint 25 éve még én is gladiátoroztam, írja a hallgató. Akkor körülbelül 60 voltunk, és egy autó hátuljába elfértünk. Mindig jó hallani, mennyire kinőtte magát a kollégium.
Köszönjük szépen.
Nos.
Aztán a szalszatábor, hát azt nem tudom elképzelni. Balatoni szalszatábor után nem esik jól a hétfő reggel, írja mérnök hallgató. Mit csinálnak a szalszatábor? Nyilván szalszáznak ezt.
Valószínű.
De hogy van, hogy ez a reggel hétkor kivágódik az ajtó, hogy kartársak!
Igen.
És akkor elindul a zene, és már gyors fogmosás és szalsza, majd rövid ebédszünet, és utána megint szalsza.
Szalsza szószt szolgálnak fel,
igen, és akkor a tábortűz mellett még egy kis szalsza. Tehát
igen,
ez
biztos, hogy biztos, hogy így van, de hát a hétfő reggel nem csak szalsza tábor után, hanem semmi után nem jó. Egyáltalán nem jó a hétfő reggel.
Oké, más nincs, akkor menjük
a budapesti híreket.
Rovatra, igen.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát az olimpiával kezdeném, mert hogy hallható volt hétvégén nyilatkozott Karácsony Gergelytől, hogy is támogatná egy olimpia megrendezését, nem is tudom, most még be lehet becsatlakozni a 32-est, talán lehet megpályázni.
36-os?
Vagy 36-os?
Nem, 36-os,
de 6-ra, igen, 36-os, szerintem is.
Na de figyelj már ide! Kössük össze, ugye Czoller kollégina felhívta a figyelmet a vasúti anomáliára.
Igen.
Vitézi szakértő úr is hozzátette magáért. Tehát amíg ilyen gondok vannak, hogy IC arra nem alkalmas kocsikba a felárral, hát nem tudunk embereket Debrecenből a keleti pályaudvarra jutni, és akkor álmodozunk 2006. Mi van, ha ez akkor történik, amikor a nigériai női kézilabda válogatott akar IC-vel menni. Nézd,
álmodozni lehet, szerintem az is egy perpillanat álom ebben a politikai felállásban, amit ehhez kötötte feltételként Karácsony Gergely, hogy ő benne van a rendezésben, hogyha rendezi a kormány a viszonyát a fővárossal.
Ja!
Tehát azért vannak itt az álomnak fokozatai Ravasz. És különböző pontjai, úgyhogy azért az esélye...
Hogy nem azt mondta, hogy oké, támogatom a budapesti olimpiát, ha lemond a kormány.
Igen, ilyen is lehetett volna ez a
megvan, hogy a főpolgármestert a Z-generáció apunak hívja? És
ne, tényleg.
Tényleg. Apu a TikTokon szokott üzenni a fiúknak. Na mindegy, klassz. Ez most már elég szám.
Na.
És mi... akkor mi van az olimpiával? Lesz vagy nem?
Hát ennyi van, hát lesz vagy nem. Hát ja, ugye, messze vagyunk attól, hát az előbb felsoroltak mellett ugye azért több feltételt is támasztott.
De ez van egy kapcsolódó felmérés, kérlek szépen.
Na,
hogy akarjuk-e? A publikus felmérte, hogy mink magyarok, vagy fővárosiak, vagy egyáltalán hogy állunk az olimpiához. Országosan és többségben vannak azok, akik nem akarnak olimpiát Magyarországra, legalábbis a publikus éppen ezt tárta fel, de lefogadom, hogy nem sokára jön egy másik, amiben azt fogja kimutatni, hogy óriási és elsöprő támogatottsága van az olimpiának. A háttérben szerveződik ez az egész, írja a Népszava erre a felmérésre hivatkozva. 41%-a támogatná, 51%-a inkább elvetné a budapesti olimpia ötletét. Budapesten, amikor csak a budapesteket kérdezték, már csak 37%-os a támogatottság, a főváros csak 59%-ának nem tetszik az ötlet.
És ebben benne vannak ezek, amikről beszélünk szerintem, tehát az, hogy ismerve a helyzetet, biztos, hogy nem azért vetnék el az ötletet, mert tényleg nem akarunk olimpiát, mert fúj olimpia, mert szerintem valahol mindenkinek a büszkeségében ott van, hogy tényleg klassz lenne, ha tudnánk szervezni egy ilyet, vagy rendezni egy ilyet. Csak az, hogyha belegondolsz, hogy milyen lenne az életed azokban a napokban, hogy itt lerohadna minden, hogy a közlekedés összeomlana, hogy eleve ugye a megszervezés költségét elosztott kettővel, ugye az egyik fele megy valóban a szervezésre, a másik az elcsordogál itt-ott. Tehát az ilyen érzések mondatják szerintem azt azokkal, akik nem akarnak olimpiát, hogy nem akarnak olimpiát. Gondolom.
Hát de addig meg egy csomó minden felépül. Tehát attól, hogy még nem lesz olimpia, nézzük már meg, hogy milyen sport infrastruktúrális fejlesztések voltak. Lehet, hogy 3 sátrat fel kell építeni, ezt már meg is van minden. Na most mondtam valamit, persze.
Persze, de attól még a működtetés, meg amit te is mondasz, hogy a közlekedési infrastruktúra, meg a többi attól az még nem lesz jó, tehát azt még ugye még gatyába kéne rázni, és akkor ott van a másik fele, amit meg én tettem hozzá, ugye, hogy azért tudjuk, hogyha van egy nagy beruházás, nagy büdzsével, akkor az annak egy jelentős hányada mindenféle zsebekben köt ki, amit szintén nem biztos, hogy szeretnénk látni, vagy nem szeretnének látni. Azok, akik nem szeretnének olimpiát látni. Szóval szerintem van egy ilyen összefüggés, de hát ez nyilván most ez csak egy érzés, a felmérés ezt nem kutatta, hogy milyen okból nem akar olimpiát az, aki nem akar.
Minden évben van közösségi költségvetés, így van ez most is. 1 milliárd forint sorsáról lehet dönteni, október 7-ig 175 ötlet közül lehet választani a budapestieknek és a fővárosban dolgozóknak. A lakossággal együttműködve majd erről fog dönteni a város vezetése. Évi 1 milliárdos a keret, mint említettem. Augusztus 21 és október 7 között lehet szavazni a különféle ötletekre. Mindenki részt vehet a szavazáson, aki 14 évnél idősebb, Budapesten él, vagy a fővárosban dolgozik, ide jár iskolába, de nem kell bejelentett lakcím hozzá. 700 ötletből egy szakmai zsűri 175-öt választott ki. Az ötlet.budapest.hu oldalon lehet ezek közül tallózni és szavazni arra, amely szíveteknek legkedvesebb. De egyébként a fővárosi Szabó Ervin könyvtár tagkönyvtáraiban, illetve a főpolgármesteri hivatal általános ügyfélszolgálatán is le lehet adni a szavazatokat. És 5 kategória van, ezek közül 2-ben konkrét helyhez kötődő ötletek vannak, amelyekről térkép is készült, a helyi kis ötletek, a helyi nagy ötletek kategóriák mellett, ez ugye a helyhez kötött ötletek, esélyteremtő Budapest, nyitott Budapest és zöld Budapest témakörökből is lehet választani, sőt minden kategóriában 3 ötletre lehet szavazni, és hogy felpörögjön a szavazás, sorsolásos nyereményjátékban vesznek részt, akik szavaznak. 3 családi belépő a tét az állatkertbe, 1-1 páros belépő a csillaghegyi strandfürdőbe, a pesterzsébeti gyógyfürdőbe, illetve a paskál gyógy és strandfürdőbe, valamint 3 páros jegy a libegőre, illetve még színházjegyet is lehet nyerni, meg még a Rákosi bunkert is meg lehet nézni, hogyha valaki szavaz és szerencsés.
Még egy szó csak az olimpiáról, mert az is egy ok lehet, amit Zsolt hallgató is ír, inkább egészségügyes oktatás. Tehát amíg vannak területek, ahova ugye jelentős összegeket szívesen látna a lakosság, mert ráférne fejlesztés tekintetében, addig ugye nehezen fogadja el, hogy egy ekkora pénzt olimpiára adjunk ki. Na, szerintem ballagjunk tovább, mit szólsz?
Menjünk, nézzük meg, hogy akkor mi mindenre lehetre még pénzt szánni az olimpián kívül is.
Így van.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
semmi sem rombolja annyira az embertestét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Hát 6%-kal nőttek a nyugdíjak, az infláció a legmagasabb, az a júliusi volt, eddig 4,1%, mondhatnánk, hogy belefér, csak hogyha azt nézzük, hogy a nyugdíjasnak kicsit máshogy tevődik össze a fogyasztói kosara, akkor valószínű nem, ugye egy magasabb élelmiszer, meg gyógyszer hányaddal, meg nem tudom én mivel, de az, hogy ez milyen hatással van, és érzékelhető egyfajta elszegényezés a nyugdíjasok között, az Farkas András, a Nyugdíjgurú News alapítójával fogjuk megbeszélni. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok!
Hadd legyek egy kicsit demagóg, volt olyan valaha, hogy szegény nyugdíjasok elégedettek voltak a nyugdíjukkal?
Hát nem tudom, Magyarországon a közelmúltban nem nagyon emlékszek ilyen dologra. Ugye mert vagy az a baj, hogy ha magas az infláció, akkor ugye nem elég jobban a nyugdíjakat, de a nyugdíjak vásárlóereje mégis a nyugdíjasok szerint a szubjektív infláció magasabb szintje miatt romlik. Ugye ez következett be a magas infláció években. Ha meg kicsi az infláció, akkor meg azt érzik a nyugdíjasok, hogy alig-alig emelkedik a pénzük, és az aktív keresők keresete meg elszalad az ő nyugdíjuk mellett. Tehát gyakorlatilag nagyon nehéz olyan helyzetet találni, amikor elégedettek lehetnének a nyugdíjasok. Egy-két évben elégedettek, például ez mindig választási év furcsa módon, amikor kapnak valami plusz juttatást. Legutóbb ilyen volt, 2022-ben jött be teljes összegében a 13. havi nyugdíj. Akkor egy nagyon jó hangulatot gerjesztett a nyugdíjasok között. Csak hát ez is ugye beépült.
Ez ilyen kérész életű, igen, hirtelen eltűnik utána a következő években. Figyelj, aki meg nem nyugdíjas, az meg ilyen nyilatkozott háborúba szokott belefutni, hogy nem tudom én, a nyugdíjasok azt mondják, hogy egyre kevesebbet ér a nyugdíj, és hogy mekkora az infláció, és miért nem emelnek, és akkor előjön a kormány, hogy reál értéken ők ennyit, meg annyit, meg amannyit, és amikor te is így nyilatkozol, akkor rendre általában azt mondják, hogy nincs itt semmi látnivaló. Kérem szépen, és akkor jönnek, hogy ennyi százalék, meg annyi, meg plusz, meg majd még, hogyha olyan a gazdaság, akkor olyan, és hogy ilyenkor meg az ember áll, hogy most akkor kinek higgyen.
Hát ez egy olyan számháború, amit a nyugdíjasok jelentős része, ha követ is, már csak legyint rá, mert nyilvánvalóan, amikor azt olvassa, vagy azt hallja a nyilatkozatokban, hogy most legutóbb a KSH szerint 4,1% volt az infláció idén, az előző év júliusához képest, ugye ez az utolsó adat, akkor bemegy a boltba, és 42%-kal magasabb a cukorár az egy évvel ezelőttihez képest, meg 20-30-40%-os emelkedéseket tapasztal alapvető élelmiszerekbe, akkor inkább nem figyel ezekre a nyilatkozatokra, hogy egészen finoman fogalmazzak, és csak forrong magában, meg forr a saját levében ilyenkor, mert azt látja, hogy köszönő viszonyban nincs a bejelentett adat az általa tapasztalt valósággal. Noha nyilván az általános kép az nagyon megnyugtató, hiszen ahogy ti is mondtátok, 6%-kal nőttek a nyugdíjak januárba, és még a legvérmesebb elemzők is azt mondják, hogy az éves szintű infláció nem lesz magasabb 5%-nál. Ebből úgy azt lehet levonni, hogy akkor jaj, de jó, nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke idén. A reál értéke, bárminek is nevezzük ezt a dolgot. És ugye az szintén nem kell a nyugdíjasok elé tárni túl nagy hangsúllyal, hogy időközben az egész magyar gazdaság helyzete csúszik lefelé, és az egész Magyarország helyzete, és ugye azt többször megbeszéltük mi is, hogy nem lehet jobb egy nyugdíjrendszer átlagos helyzete, mint amilyen a gazdaság átlagos helyzete, és ha megnézzük azt, hogy az egyfőre eső GDP-ben már 24-25. Helyen tanyázunk az Unióban, a nyugdíjkiadások szerint pont a 25. helyen vagyunk, és az egyfőre jutó fogyasztás esetében meg a 27. helyre, az utolsó helyre sikerült lecsúsznunk, akkor nyilvánvalóan a nyugdíjasok átlagosan nem érezhetnek javulást, hanem azt érezhetik legfeljebb, hogy nem lett sokkal rosszabb a helyzetük. De ez a bizonyos relatív elszegényedés, amire az előbb ti is utaltatok, ez sajnos benne van magában, abban az algoritmusban, ahogy eltér egymástól a friss nyugdíjak megállapítása, meg a meglevő nyugdíjak karbantartása, azaz a nyugdíj emelés, mert a friss nyugdíjak megállapítása az követi többé-kevésbé a az országos nettó átlagkereset változását. Ezt a úgynevezett valorizáció vagy értékkövetési eljárás biztosítja a nyugdíj megállapítás során, de már a meglevő nyugdíjasoknak nem a semmi köze a nyugdíjemelésnek a keresetnövekedéshez, hanem kizárólag az infláció mértékéhez. Így minden nyugdíjas minden évben egy relatív elszegényedési csúszdán ül, aminek a meredéksége attól függ, hogy éppen az infláció meg a nettó kereset változás.
És akkor ez az elszegényedési csúszda, hogy te fogalmazol, ez igazából ilyen hullámvasút? Mert hol meredekebb, hol megáll egy kicsit, lásd, választási év, hol
tud, után... Nem tud. Nem hullámvasút, mert fölfelé nem tudja.
Fölfelé nem megy, igen.
Ez csak lefelé megy, aha, de ugye, ahogy a matematikus barátai mondják, eltérő meredekségű a fizény. De mindig lefelé megy, tehát ez csúszkál, de csak lefelé, fölfelé nem tud jönni. Ugye a 13. havi nyugdíj segítette egy kicsit a helyzeten, az enyhítette a meredekségét ennek a csúsznának jelentősen, csak hogy már ez is beépült azóta a nyugdíjasok fogyasztási struktúrájába, és már nem érzékelik annyira pozitívan, mint amiben 2022-ben valóban érzékelték.
Tehát akkor ezt, hogyha jól értjük, hogy a nyugdíjba menetelőnkor, amikor megállapítják a nyugdíjunkat, akkor még ez a valorizáció még számításba veszi az éppen aktuális jövedelmi helyzetet, és akkor egy menet közben fogok szépen elszegényedni, mert onnantól meg már csak az
infláció. Pontosan így van.
Nagyon
ez
klassz.
Pontosan így van. Úgyhogy, és erre számíthatunk, és ezt még rontani fogja egy csomó dolog a jövőben. Az egyik dolog az, hogy ugye mindannyian kényszerhedonisták vagyunk a foglalkoztatási piacon, aktívak vagyunk a munkaerőpiacon, mindenki arra törekszik, hogy lehetőleg optimalizálhassa a közterheit. Ugye, ha valaki alkalmazott, akkor erre nem sok lehetősége van, de ha valaki valamilyen vállalkozási, megbízási jogviszonyban dolgozik, akkor van erre lehetőség, ugye itt van a kata, itt az ECHO, itt a részmunkaidő, millió olyan foglalkoztatási forma van, őstermelők egyebek, akik viszonylag keveset fizetnek közterhet, de cserébe a nyugdíjuk is siralmas lesz. Tehát siralmas nyugdíjvállományán rendelkező emberek tömegei vannak Magyarországon, és hogyha ehhez még hozzáadjuk azt is, hogy közben öregszik is a magyar társadalom, és ebből nem csak azt kell érzékelni, hogy sok idős ember él közöttünk, meg mi is idős emberré válunk egy idő után, hanem azt is, hogy egyre kevesebb fiatal él körülöttünk, ezért a jövőbeni folyamatok a munkaerőpiacon azt jelenti, hogy egyre többen leszünk nyugdíjasok, miközben egyre kevesebben lesznek aktív keresők, úgyhogy ez az a típusú nyugdíjrendszer, mint a magyar, ami arra épül, hogy az aktív keresők járulékaiból finanszírozzák a nyugdíjakat, az egyre nagyobb kihívásokkal fog küzdködni. Mindannyian mondjuk már, akik egy kicsit is olvasunk az adatokból, hogy 2038 körül nagyon nagy baj lesz már, mert akkor indul be a ratkó unokák nyugdíjba áramlása, és hogyha ez a nyugdíjvár, ez azt jelenti, hogy a szokásos 80-90 ezer évente megállapított új nyugdíjas helyett lesz 160-170 ezer évente, és ez akkora plusz nyomást fog a nyugdíjrendszer finanszírozására gyakorolni, amire fel kell készülni előre. Na de hogyan lehet fölkészülni előre? Nyilván úgy, hogy át kell gondolni az összes európai tapasztalatot, megnézni, hogy hogyan lehet, fent lehet egyáltalán tartani egy ilyen felosztó, kirovó vagy folyó finanszírozású nyugdíjrendszert, vagy tök át kéne állni más.
Hát és ehhez
már még hozzá lehet adni, igen, azt meg, hogy,
a pénteki beszélgetésünket, igen, hogyha igen, meghallgatják a millásregeli.hu-n a hallgatók, amihez még hozzá lehet adni azt, hogy mély ponton van a nyugdíj előtakarékosság Magyarországon, tehát amit ilyen célzattal félreteszünk, akkor mindezt, amit te elmondtál, ahhoz még hozzáteszünk azt, hogy még a saját oldalunkról...
Szép új jövő,
hát
igen.
Gyönyörű, igen.
Úgyhogy na jó, hát akkor itt tegyünk tegyünk egy gondolatjelet, mert a megfejtés azt nem mi és nem itt fogjuk kitalálni. Elgondolkodtató volt. Köszönjük szépen az interjút.
Nagyon szívesen.
Köszi, szép napot, szia. Farkas Andrással, a Nyugdíjguru News alapítójával beszélgettünk.
Most jön egy napközi, aztán pedig makrogazdasági adatokból fogunk tallózni majd.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Gondolom nem mondok nagy újságot, hogy megint a kamatok körül forog minden a héten. Az egyik egy konkrét kamat döntés, ez a hazai az MNB részéről, a másik pedig majd olyan eurozónás makroadatok, amelyek inflációs adatok, amelyek az LKB kamat döntésére, vagy további kamat döntésére lehetnek hatása. Úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni Tardos Gergővel, az OTP Elemzési Központ vezetőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szia!
Figyelj, mennyire egyértelmű a helyzet, mert ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy a kamatterhek azok milyen nagy nyomást gyakorolnak a költségvetésre, meg hogy jó lenne, ha beindulna a lakossági, meg a vállalati hitelezés, ami kicsit mondjuk felpörgetni a katasztrofális beruházási adatokat, stb. Stb. De közben meg van egy 400 körüli euró árfolyamunk, meg egy nem túl jó bőrben lévő költségvetésünk, és akkor még a világban zajló többi eseményről nem is nagyon beszéltünk, ami azért megint csak hathat a magyar költségvetés állapotára, meg a magyar gazdaság állapotára. Szóval most mennyire könnyű jegybankárnak lenni Magyarországon?
Hát nyilván nem könnyű, tehát az a helyzet, hogy ugye az egyik oldalról persze tök jó lenne, ha alacsonyabb lenne a kamat, mert hogy a növekedés az teljesen rottyon van, ugye ha most így a második negyedévi adatok után egy kicsit így leülünk számolgatni, akkor ugye nem az, hogy a 4% nem jön össze, hanem így nekünk is a mondjuk egy évvel ezelőtti előrejelzésünk másfél volt, akkor úgy kezdtek jobban kinézni a dolgok, fölmentünk 2-2.5, és akkor most így villámsebesen kotrunk vissza így a 1,5% környékére az alá, mert egyszerűen nem jön ki. És ugye a múlt heti beruházásodat is teljes, tehát hogy is mondjam, ott az annak azért, tehát hogy is mondjam, így kicsit messzebbről nézve az látszik, hogy azért a beruházás még most sem kevés, és nagyon magas szintről esik le, legalábbis így nominálisan vagy a GDP arányában, de ugye az a helyzet, hogy így nem nagyon látszik az, hogy a zuhanás az megállna, sőt, tehát ez a második negyedéves adat az elég rosszul sikerült. De ugye itt alapvetően a kamat az csak egy faktor, és általában a beruházási döntéseknél nem is a legfontosabb, tehát hogy ott mindig azt számít, hogy milyenek a növekedési kilátások, van-e kapacitás hiány, érdemes beruházni, és aztán utána jön az, hogy nyilván tehát, hogy számít a kamat, főleg a reálkamat, de hogy az már úgy igazából az egy finanszírozási kérdés, tehát hogy meg a költségvetésnek is jó lenne az alacsonyabb kamatszint, de a másik oldalról meg ugye azt látjuk, hogy azért itt a hazai inflációs folyamatok körül azért elég sok a kérdőjel, most éppen elindult fölfele az infláció, tehát hogy a maginflációs folyamatok azok továbbra sem megnyugtatóak, és hát az látszik, hogy igazából a hazai bérinflációnak lehet olyan következménye, hogy magasan ragad az infláció. Úgyhogy egyelőre a jegybank igazából kiváró állásponton van, és még így se, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez eszméletlenül szigorú lenne, mert látszik az, hogy amikor úgy van lehetőség, akkor próbálja egy kicsit lejjebb tolni a kamatot. Viszont most úgy tűnik, hogy ennek ez a mozgástér ez jelentősen beszűkül, ugye ne felejtsük el, hogy remélem, hogy nem mondok hülyeséget, de ha jól rémlik, akkor 2023 májusában 18%-ról indult a kamatcsökkentési ciklus, és azóta ez lesz az első olyan alkalom szerintem. Lehet, hogy tévedek, amikor az MNB nem csökkent kamatot. És hát az idei év az ilyen eléggé lefutottnak tűnik, ugye 6,75-ön állunk, az MNB bemondta, hogy szerinte lehet még egy vagy két vágás, igazából ennél többet a piac sem áraz, tehát hogy elég komoly egyetértés van, tehát a piaci árazás, az elemzői vélemények egyébként, és mi is azt gondoljuk, hogy ez az egy-két vágás az reális, megérkezhetünk ilyen 6-25 környékére az év végére, a jövő év viszont sokkal fontosabb ilyen szempontból, és sokkal nagyobbak a különbségek, mert ugye igazából tehát a piaci árazás az ilyen 5 környékére csökken alapkamattal számolva, az elemzői konszenzus a Focus Economics-nál 4,5, mi meg azért így vakarjuk a fejünket, mert azt gondoljuk, hogy ha rosszul jön ki a lépés, akkor lehet, hogy nem nagyon lehetne csökkenteni, tehát ugye elég szűk lesz jövőre a jegybank mozgástere. Ugyanakkor meg lesz egy új jegybankelnök, ami lehet, hogy teljesen átírja így a forgatókönyveket. Tehát igazából azt gondolom, hogy ez a mostani döntésnél nagyon kicsi az esély annak, hogy az MNB meglepje a piacot. Ugye igazából az lesz az érdekes, hogy mond-e valami újat pont azzal kapcsolatban, hogy ha ennyire rossz a konjunktúra, ennyire nem látszik a kilábalás, akkor mit gondol erről? Főleg úgy, hogy azért látjuk, hogy azért a külső kamat csökkentési várakozások, tehát már mint úgy értem, hogy a külső, tehát hogy a fejlett gazdaságoknál, a Fednél, az LKB-nél azért erősödtek, tehát lehet, hogy ez egy kicsit majd ilyen középtávon növeli az MNB mozgásterét, de most tudsz tartás lesz, és igazából arra érdemes majd figyelni, hogy az elmúlt időszak konjunkturális kicsit kevésbé az inflációs folyamatait hogyan értékelődik.
Igen. Ha már szóba hoztad ezt a külső tényezőket, meg az LKB kamatpolitikáját, akkor az ott is lesz adat.
Nagyon fontosak.
Méghozzá az infláció,
maginfláció az euróövezetből, igen.
Igen, tehát, hogy elsőre úgy tűnik, hogy örülhetünk, mert hogy a headline infláció, tehát a teljes infláció az biztos, hogy jelentősen csökkent, tehát lemehet akár 2,2%-ra, ami nagyon közel van ugye az LKB céljához lényegében, viszont tehát hogy nem ez az igazán érdekes, mert itt a csökkenést azt bázishatás okozza majd, tehát hogy tavaly magas volt a üzemanyag, illetve a lakossági energiára infláció, és a hó per hó infláció az majdnem 0,5% volt. És ugye most, ha ránézünk az inflációs folyamatokra, akkor látjuk, hogy nem a headline-nal van probléma, azt ugye ezek a tételek, tehát energia, kisebb, tehát élelmiszer, ezek húzzák lefele, viszont a középtávú infláció szempontjából sokkal fontosabb úgynevezett maginflációs folyamatok, amik kevésbé volatilisek és jobban tükrözik a gazdaságban meglévő inflációs nyomást, ezek azért közel sem adnak okot ekkora optimizmusra, ugye az ilyen enyhén 3% alatt beragadt, és az elmúlt hónapoknak a havi inflációi, és azok látszik, hogy igazából ugye most már mindenki, senki nem, tehát nem nagyon nézünk évperi inflációt, mert mindenki azt néz, hogy a bejövő havi adat az évben ilyenkor szokásoshoz képest merre áll, évesítve, hogy néz ki, és ebből próbál okos lenni mindenki, és igazából az elmúlt időszakban az világosan látszik, hogy az eurózónában a szolgáltatás inflációval van probléma, ugye nagyjából egy éve beszélünk már erről, és ennek alapvetően a fő oka az, hogy egyszerűen túl gyors a bérdinamika. És még ha az ilyen nagyon visszatekintően, tehát meg ugye a szolgáltató szektorban egy csomóan úgy emelnek árat, hogy akkor megnézik a tavalyi éves inflációt, és azzal árat emelnek, tehát de ha még ezt kiszedjük, akkor is azért egy komoly inflációs nyomást látunk. És hogy hát igazából ugye a piaci konszenzus az, hogy az LKB a gyenge növekedés, meg ugye már lecsökkent infláció miatt vághat. Ugye a múlt héten az LKB kamat meghatározásának jegyzőkönyve azért erre ráerősített, és a múlt héten jött egy tök jó adat, tehát ez a kialkudott bérek, ezeknek az éves indexe második negyedében lejött majdnem 5%-ról 3,5-re. A kérdés az, hogy ez igazából lehetővé teszi azt, hogy az LKB-t rendszerűen, tehát egy újabb kamatcsökkentési ciklus megindítson, mert ugye a júniusi vágással még azt mondták, hogy hát ez ilyen egyszerű dolog, igazából nem is volt érthető annyira, hogy ott mi történt, tehát ott is egy kicsit ilyen volt a helyzet, hogy megörültek annak, hogy jön le az infláció, meg úgy tűnt, hogy jönnek le a bérekbe, és mondták a kamatcsökkentés, és már nem lehetett kiáltálni belőle. Ugye most a következő tétel rendelkező ülés az a szeptemberi lesz, erre is mondták, tehát erre is lényegében azért azt várhatjuk, hogy lesz csökkentés, de azért középtávon sok a kétel, egyszerűen nagyon alacsony a munkanélküliség az eurózónában, a gyorsabb érnövekedés, a mediterrán országokban van növekedés, ahol hát igazából ezek ugye ilyen szolgáltatás, turizmus vezérelt gazdaságok, és ott látszik, hogy ott szépen kúszik fel az árszint, és hogy hát egyáltalán nem biztos, hogy így középtávon le fog jönni úgy az infláció, tehát mondjuk ilyen, ugye az a várakozás, hogy jövőre már teljesülnek az inflációs célok, és hogy lehet, hogy ez azért egy idő után elakad. Úgyhogy igazából ilyen szempontból érdemes nézni ezt az adatot, tehát a headline az biztos, hogy nagyon lejön, de nem arra kell figyelni, hanem a maginflációs folyamatokra, és főleg a szolgáltatási inflációra.
Gergő, nagyon elszállt az időnk, de még egy említést tegyünk a PCI-ről, a fogyasztási kiadások index, magánindexéről.
Miről?
Az Egyesült Államokból.
Ne örítsetek már, hogy ezeket nézi.
De a Fed,
mi?
A Fed nagyon nézi.
Persze, egyébként a Fed elsősorban ezt nézi, mi mindig az inflációról beszélünk, azt kell tudni, hogy az Amerikában a CPI az a városi lakosságnak az inflációját mutatja, viszonylag ritkán súlyozzák át, és viszonylag nagy benne a pont a városi élet miatt ugye a lakás, tehát a bérleti díj súlya, ami tökre meghatározó, a PCE, az lényegében ugyanis csak országosan gyakrabban átsúlyozzák, és mivel országos kisebben az ingatlan súly, és a Fed ezt nézi egyébként, tehát erre kell, hogy teljesen az inflációs célja. És igazából az a helyzet, hogy itt jó ideje, jó adatok jönnek, tehát ezek az ilyen havi mutatók, ezek 0,2 alatt vannak, ami évesítve konkrétan összhangban az inflációs célra, most is egy hasonló adatra számíthatunk, és ez egyébként az évest egy kicsit megemelheti, mert tavaly ott meg alacsony volt a hó per hó mutató, és bázis hatás miatt fölmehet ilyen 2-7 környékére. Igazából a gondot az jelenteni, hogyha itt érdemben 0,2 feletti számot látnánk, mert az ugye, tehát mondjuk a 0,3-as, 0,4-as számok ugye évesítve az már ilyen 3,5-4,5%-os inflációt mutatnának, az valószínűleg átírná vagy megingatná a kamatcsökkentésbe vetett bizalmat. Ugye a múlt héten a Fed elnöke azért azt mondta, hogy igazából ők már nem is az infláció miatt aggódnak, hanem a munkapiac esetleges túl gyors hűlése miatt. Tehát, hogy ezt ha lefordítjuk, akkor igazából a Fed is azt gondolja, hogy szeptemberben nem az a kérdés, hogy lesz-e vágás, vagy nem, hanem hogy mekkora.
Világos. Okay. Gergő, nagyon köszönjük. Jó munkát, szép hetet neked.
Szép hetet mindenkinek. Szia. Sziasztok.
Tarlós Gergővel, az OTP elemzési központ vezetőjével beszélgettünk.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. This one goes out to the entire world. That's right.
A megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
No.
Azt írjátok, vagy?
Igen.
Van más?
Nem.
Az olimpia kapcsán, hogy Pogácsa Zoli podcastját kéne meghallgatni, mert éppen erről szólt. Ugye azt citáltuk, hogy a publikus felmérése szerint annyira nem vagyunk elragadtatva az olimpia rendezéstől, több mint 50%-ban nem támogatják a megkérdezettek. Azt mondja a hallgató, hogy csak a beruházást végzők számára jó egy olimpia megrendezése, a bevétel 50% a Nobé, aztán a média a közvetítésére viszi az egynegyedet, Budapest egyébként is már túl töltött a turistákkal. Egyébként csak az épületek utóhasznosításának tisztázása után lehet érdemben tovább beszélgetni, írja Pepe.
Egyébként ez a túltöltött turistákkal, ez megint csak nézőpont kérdése. Tehát ahol mondjuk, nem tudom, Tenerife, meg Barcelonában, meg ilyen helyen szoktak tiltakozni a helyiek, hogy most már tényleg nem lehet elviselni a turista áradatot, az, ők azért szerintem szívesen élnének korunk Budapestjén. Mert hogy itt azért nem akkora a turista nyomás.
Lehet. Igen.
Ez az egyik. A másik hallgató kérdező, hogy gyermekeim és sokan mások nagy Benetton idén nem lesz Amfi Fest. Lehet tudni, hogy milyennek az oka? Természetesen ismerem az okokat, de nem szeretném a nyilvánosság elé tárni.
Az,
az ami itt volt a harmadik kerületben, az Óbudai Amfiteátrumban, az egyik, sőt, a kedvenc fellépésünk volt. Ugye itt volt a Szűke Pátriánkban, meg tényleg nagyon jó a környezet, meg minden, de idén ez sajnos nem lett. Egyetlen egy ilyet ért meg. Óriási élmény volt. Aha, igen, aztán nem. Van ennek helyhatósági oka, meg szervezői oka, de tényleg nem akarok pletykákba, meg találgatásokba belemenni. Nem lesz. Én is nagyon sajnálom.
Kínzó kérdésedet megosztottad a hallgatókkal, hogy hogy találták fel a pacalt, mármint ugye, hogy ehető. A hallgató írja, hogy a pacal még hagyján, de a kenyérsütésre hogy jöttek rá? Sok kis magot szétporítani, víz, kovász, és azt a trutyit kisütni, ez hogy jött ki? Hát nyilván már
én
egy folyamat.
Vezetni.
Nyilván ez egy folyamat, az első kenyér szerintem nem így nézett ki.
Le tudom ezt vezetni. Hát először is ugye azok, akik a magokat nem tudták meg megrágni, mert mondjuk korán kihullott a foguk, az ősemberek közül azok mindenféle kőhöz hozzádörgölték hogy ezt a port megegyék. Eddig meg vagyunk? Ez volt
igen,
a liszt.
Igen.
Aztán jött egy váratlan
vagy
zápor.
Darab, mert biztos nem volt olyan finom.
Igen, jött igen. Egy váratlan zápor.
Be kellett húzódni a barlangba.
Behúzódott a barlangba, de a lisztet ugye nem tudta összekaparni, az így megdagadt, egy ilyen trutymó.
A villám belevágott.
Nem mertek kimenni a barlangból, mert a zivatar után meg a kartfogó tigris ott tolálkodott, viszont egy hamar elvonuló zivatar után egy brutális nagy kánikula következett, és a köveken felhevülve ez a trutymó ropogós
kenyér és sült, igen, és hát csak meg kellett szegni, megvajazni, igen. És rátenni a kartfogó tigrist, és kész igen. A szendvics.
A hamburger őse. Ugyanitt ismeretterjesztő előadásokat vállalok, név és cím a szerkesztőségben.
Az Amfifest elmarad, de helyette
hogyan
nagyon
lett
kiváló,
a pacal pörkölt és a...
Kiváló programokat tud Andrásnak.
Van-e Czoller Andreának valami kérdése? Most megint visszament a négyeshez. Igen.
Nem tudom, mivel kapcsolatban.
Bármivel.
Vigyázzatok.
Most ezzel. Bármit kérdezhetsz.
De tényleg, mert hogy megkérdezte a hallgató, hogy lett a kenyér. Hogy a pacal pörkölt, az érthető, mert egy nagy ínség volt, és megettek mindent, és a kevésbé szerencséseknek jutott a pacal. De hogy a kenyér, hogy megőrlik a lisztet, meg víz, meg kell, meg kisütik, meg az úgy finom.
Nehéz elképzelni róla, hogy véletlen volt, igen.
Igen, de a pezsgő az véletlen volt, azt egészen biztosan.
Persze.
Egészen biztosan, mit lehet tudni egészen biztosan a történetben? Semmi. Hogy azt valami szerzetes ott hagyta, szerintem ezzel szépítette. Eldugta, hogy a többieknek ne kelljen adni bort, azt mire visszament, pezsgő lett belőle.
Igen, csak egy nagy pukkanásra tért vissza.
És hát azt meghallották a többiek, hogy halló, mi? Hallottátok? A zem testvér mit csinál? Pukkantott egyet a barlangban. Nézzük csak meg, hogy mi van ott, és így lett a pezsgő.
Bizony.
Ja, hogy nem is a zem testvér volt, mert Dom Perignon, nem?
Dom Perignon személyesen.
Dom Perignon testvér.
Többet most már ne sössé le, ha ebből te egy komoly üzletet akarsz felépíteni, akkor szerintem a többit már hagyd meg a fizetős részre.
Hát... Az van, hogy a Katona Csaba előadja a saját mély szakmai alapokon nyugvó elemzését, és utána meg én kilogikázom azokat a részeit, amiket ő nem tud történelmi tényekkel alátámasztani.
Igen.
Egy ilyen hadsekkés sajó lenne belőle. Történet.
Szórakoztató minden eset.
Igen. Abszolút.
Na, jöjjenek Czoller Andi hírei, aztán megyünk tovább. Adóvilág rovatunk jön, és ebben pedig egy olyan országot veszünk célkeresztbe, ami nagyon közel áll, szerintem sokak szívez, Új-Zéland, méghozzá a Tech Energia vezető országainak a sorában kerül majd most sor Új-Zélandra.